Az Inforádiófonjánál Szűcs Péter, vendégünk pedig ebben az órában Kovács József, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének bioetikai részlegének vezetője, az intézmény igazgató helyettese. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.
Jó estét kívánok.
A témánk pedig az egészségügyi reform, ennek betegjogi bioetikai háttere. Kezdjük azzal az kérdéssel, és majd később persze nyilván szóba hozzuk az egy vagy több biztosítós modell körüli vitákat, hogy ki és miféresen hozzá az egészségügyi ellátásához ma. Ez egy egyszerű kérdés, mert a hallgatók nagy része azt mondja, hogy mindenki mindenhez. Erre meg lehet, hogy azt mondja a mindenkori kormány oldal, hogy ez az Isten pénze is kevés.
Ez teljesen így van. Tehát gyakorlatilag a világon nincsen olyan egészségügyi rendszer, ahol mindenki mindenhez hozzáférhetne. Tehát egy gyakorlatban néhány ember néhány dologhoz nem fér hozzá, és igazából alig van olyan ember, aki mindenhez hozzáférne. Na most ennek az igazságnak a kimondása politikailag nagyon fájdalmas, mert hiszen a legtöbb ember hagyományosan abból indul ki, hogy az orvos neki mindent megad, rászorul, és tulajdonképpen az orvos is szeretne mindent megadni, amire gondolja, hogy a betegnek szüksége van. Míg a mai biztosítási rendszerek vannak, és nem mindenütt van persze biztosítás, de erre nem képesek, mert az egészségügy iránti igény az gyakorlatilag végtelen, és végtelen igényhez képest pedig a rendelkezés álló eszközök mindig végesek, korlátozottak. Tehát gyakorlatban mindig dönteni kell, hogy ki mihez jusson hozzá. A kérdés csak az, hogy ezt a döntést nyíltan hozzuk meg, vagy pedig valamilyen formában rejtetten. Tehát a nyílt az azt jelenti, hogy megmondjuk, hogy ki mihez fog hozzájutni. A rejtett pedig, és ez a gyakoribb, mert ez kevésbé kényes kérdés, amikor a betegágy mellett valahogy áll a dolog, hogy ki mihez fog hozzájutni, és sokszor senki nincs tudatában, hogy bizonyos kezelések nem elérhetők a beteg számára, sok esetben az orvos sem, mert borzasztó kényelmetlen ezt a dolgot hát tudatosítani, és a beteg sem, mert hiszen nem is tudja, hogy mi minden lenne elvileg lehetséges.
Ha jól értem, szóval Magyarországon ez a rejtett módszer működik?
Hát azt gondolom, hogy nem csak Magyarországon, a legtöbb országban a rejtett módszer, mert a nyílt módszer nagyon kínos, ki kéne állni, és azt kéne mondani, hogy bizonyos betegek, meg bizonyos dolgok nem elérhetők, vagy kik lesznek azok, akik nem elérhetők, kor szerint, vagy valamilyen más alapon. Na most ez borzasztó, tehát ezt nem hallani se szeretjük, már pedig a gyakorlatban nem lehet mindenkinek mindent megadni sajnos.
Akkor miért nem állnak ki, és miért nem mondják ezt el?
Mondom, hogy azért, mert mindenki azt hiszi, hogy valahogy ezt meg lehet oldani mégis. Tehát ez egy olyan keserű, hogy valaki kimondja, hogy előtte mindig más próbálnak meg, tehát próbálják mondjuk a pazarlást csökkenteni, ami fontos persze, de megvannak a korlátai, megpróbálnak több pénzt költeni az egészségügyre. Ez is jó, de egy bizonyos százalék fölött, tehát azt szoktam mondani, a GDP 10%-a fölött, már nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, mert ha nem az egészségügyre költöm a pénzt, akkor nagyságrendekkel esetleg több egészséget tudok termelni, mert ugye úgy is lehet egészséget termelni, hogy jobb iskolarendszert csinálok, és képzettebbek lesznek az emberek, meg jobb utakat csinálok, meg csökkentem a sebességhatárt, meg többet sportoltatom az embereket. Lehet, hogy ezekkel kevesebb ráfordítása több egészséget tudok termelni. Tehát magyarul nem igaz, hogy minél többet költ egészségügyre, annál több egészség termelődik. Van egy határ, és ez körülbelül olyan 10%. Tehát azok az országok, amelyek túljutnak ezen, mondjuk az USA tipikusan ennek a. Aggódnak emiatt, mert úgy érzik, hogy ez nem biztos, hogy egy hatékony költés. Magyarországon még messze nem vagyunk itt, tehát itt azt mondanám, hogy itt még lehetne többet költeni az egészségügyre. De a lényeg az, hogy ez is egy korlát, tehát nem lehet 10%-nál többet, és akkor viszont a kérdés, hogy hogyan lehet elosztani ezt a keveset, ami van, és biztos, hogy ki maradnak emberek, akik nem fognak kapni bizonyos marginálisan hatékony, tehát ez azt jelenti, hogy nem dönt egészségügyi ellátásokat, de bizonyos dolgokat, ami használna nekik, azt nem biztos, hogy megkapják.
Van-e világos preferencia rendszere például Magyarországnak abban a tekintetben, hogy mik azok az ellátási formák, amelyeket az állam azért támogat, mert jó hatékonysággal működnek, nagy tömegek férhetnek hozzá, és mik azok az ellátási formák, amelyek nagyon vagylagosak? Mert gondolom, hogy a kettő, a rejtett, illetve a nyílt kimondás között valahol ez egy átmenet, ami ki is mondja.
Hát én azt mondom, hogy általában, amennyire én tudom, általában azt szokták mondani, hogy a legtöbb dolog az hozzáférhető kell, hogy legyen nyilvánban a nagyon alapvető a védőoltás, meg az anya, csecsemő, gyerekvédelem.
Meg gondolom a baleseteknél.
Így van, tehát is sürgősségi ellátás, de én nem gondolom, hogy lenne egy ilyen nagyon világos prioritási rendszer, tehát, hogy még mindig az van sokszor a közbeszédben, hogy hát mindenkinek minden, lehetőség szerint mindenkinek minden, ami nem történik meg, tehát ez nem lehetséges a valóságban.
Van a világon olyan hely, ahol azért ezt megpróbálták meg világosan tudatosítani az állampolgárban?
Így van, tehát mondjuk az etikai szakirodalom erről állandóan beszél, és van egy állam Amerikában, Oregon állam, ahol a szegények számára, és emiatt aztán sok kritikát is kapott, megpróbáltak egy nagyon nyílt prioritási rendszert létrehozni, ami egy nagyon hosszú folyamat volt, több éven keresztül szakértők százai foglalkoztak ezzel, és nagyon sok kritikát is kapott, tehát nem akarom az oregoni rendszert, mint egy abszolút jó megoldást mond, de szembenéztek vele, és az volt a lényege az ő gondolkodásuknak, hogy minél hatékonyabb egy egészségügyi ellátási forma, annál inkább hozzáférhető kell, hogy legyen. Tehát magyarul, ha valami egy embernek az életét menti meg, akkor nem lehet, hogy valaki ebből kimarad valamilyen okból. És minél kevésbé hatékony egy egészségügyi ellátás, ott annál inkább megengedhető, hogy ne részesüljünk benne. Tehát ha az emberek van mondjuk egy epe köve, ami tünetmentes, és tulajdonképpen nagyon sokáig lehet hordozni, akkor nem biztos, hogy ez olyan fontos, mint hogy mondjuk egy infarktust kezeljenek, ami megmenti az életét, vagy egy kötőhártyagyulladás például, ami magától is meggyógyul sokszor az esetek többségében, ha már valamit meg kell szorítani, akkor inkább ezt kell megszorítani, legalábbis az oregoniak szerint, mint mondjuk egy agyműtétet, ami megint megmenti a beteg életét. Tehát azt gondolom, hogy ez az elv, ez egy okos elv, hogy minél többet tud egy eljárás adni a betegnek, annál inkább a prioritási listán a magasra kell helyezni, és minél kevesebb a haszna, annál inkább hátra.
Ez hogyan érintette a költségvetését Oregon állam egészségügyi rendszerének?
Na most ugye ez azért megoldás egy bizonyos értelemben, mert itt egy lista jön, mondjuk az oregoni lista, az 709 tételből áll, ez pontosan meg volt határozva, hogy milyen diagnózisok és milyen terápiák. Na most amennyi pénz van, mindig ott húzzák meg a határt, tehát ha jól emlékszem, amikor elindult a rendszer, akkor az első 400-at tudták finanszírozni, és az utolsó 300-at nem. Ha több pénz lett volna, akkor nyilván többet finanszíroztak volna, ha meg kevesebb, akkor kevesebbet. Tehát az volt a lényege a rendszernek, hogy nem a lobbik ereje dönti el, hogy mit finanszíroznak és mit nem, hanem egyszer felállítanak egy rangsort, és utána már a költségvetés kvázi automatikusan meghatározza, hogy mi az, amit adni lehet és mit nem. Hogy tegyem hozzá, hogy ők azt a mondatot használták, és szerintem ez az egészségügyi ellátáshoz a hozzáférés kulcsmondata, hogy egy tisztességes minimumnak hozzáférhetőnek kell lenni minden ember számára, és itt nem a minimumon van a hangsúly, hanem a tisztességesen. Oregonban például a tisztességes minimumhoz tartozónak tekintették, hogy valaki májelégtelenség esetén májtranszplantációt kapjon. Na most ez egy szegényebb országban nyilván nem tartozna bele a tisztességes minimumba, de a lényeg az, hogy ennek a tisztességes szón van a hangsúly, és nem a minimumon.
Innen folytatjuk majd a beszélgetést. Vendégünk ebben az órában Kovács József, a szemmel magatartástudományi intézet bioetikai részlegének vezetője, az intézmény igazgatóhelyettese. Rövid hírek jönnek.